Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idő múlása ellenére a hiroshimai atomtámadás egyetemes figyelmeztetés a háborúkra, különösképpen a nukleáris fegyverek okozta pusztításra. Mondta a 14. Leó pápa az atombomba ledobásának 80. évfordulóján tegnap. Az egyházfő a Szent Péter téren tartott általános audiencián megemlékezett a Hiroshimára ledobott amerikai atombomba évfordulójáról, és emlékeztetett, hogy 3 nap múlva lesz Nagasaki elpusztításának évfordulója. 14. Leó kifejtette, hogy az eltelt évtizedek ellenére az akkori tragikus történések egyetemes figyelmeztetésnek számítanak ma is. Remélem, hogy az erős feszültségek és véres konfliktusok jellemezte mai világban a másik elpusztításának fenyegetésére épített biztonság illúziója átadja a helyét az igazságosság eszközeinek, a párbeszéd gyakorlásának, a testvériségbe vetett bizalomnak, mondta a pápa. Tegyük rendbe az életünket az Úr fogadására, kérte 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 6-án a Szentatya ismét általános kihallgatást tartott a Szent Péter téren. Ennek keretében Jézus húsvétjáról elmélkedett. 14. Leó pápa katekézisében elmondta. Márk evangéliuma elbeszéli, hogy a kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt felszokták áldozni, tanítványai megkérdezték Jézust. Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy elkészítsük a húsvéti vacsorát? Ez egy gyakorlatias kérdés, de tele van várakozással is. A tanítványok érzik, hogy valami fontos dolog fog történni, de nem ismerik a részleteket. Jézus válasza szinte talánynak tűnik. Menjetek a városba, ott találkoztok egy vizes korsót vivő emberrel. A részletek szimbolikussá válnak. Egy korsót vivő férfi, a vízhordás abban a korban általában a nők dolga volt, egy már előkészített felsőterem, egy ismeretlen házigazda, mintha minden előre elő lett volna készítve. Pontosan így is van. Ebben az epizódban az evangélium feltárja előttünk, hogy a szeretet nem a véletlen műve, hanem tudatos választás eredménye. Nem egyszerű reakció, hanem előkészületet igénylő döntés. Jézus nem végzetéből kifolyólag néz szembe kínszenvedésével, hanem egy elfogadott, szabadon és lelkiismeretesen végigjárt út iránti hűségből. Ez az, ami vigaszunkra van. Annak tudata, hogy életének odaadása mélységes szándékából, nem pedig hirtelen támadt késztetésből fakad, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. A szeptember 1-én induló fix 3%-os hitelprogram a rendszerváltás utáni legjelentősebb otthonteremtési program lesz. Jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Budapesten a Kormányinfón. Panyi Miklós azt mondta, a fix 3%-os hitelprogram érdemi segítséget jelent minden első lakásvásárlónak, és több tízezer olyan fiatal számára jelent érdemi segítséget, akinek erre nem lenne lehetősége. A hitelprogram biztonságot teremt az első lakásvásárlóknak, mert a törlesztő részlet a teljes, legfeljebb 25 éves futamidő alatt változatlan lesz árfolyam és kamatkockázattól függetlenül. A törlesztő részlet lényegesen alacsonyabb, mint a piaci hiteleknél, 20 millió forint hitelösszegnél 60 ezer, 30 milliónál 90 ezer, 50 millió forintnál 150 ezer forintos megtakarítás is elérhető, közölte az államtitkár. A 10%-os önerő nagymértékben javítja az ingatlanok hozzáférhetőségét a fiatalok számára, tette hozzá. Kigyulladt és mintegy 9 hektáron égett a gaz, az avar és az erdő aljnövényzete tegnap Tiszafüred külterületén, tájékoztatta a katasztrófavédelem a távirat irodát. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a tiszafüredi, a hajdúszoboszlói, a mezőkövesdi és a karcagi hivatásos, valamint az egyeki önkormányzati tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat, a szél nehezítette a munkálatokat. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült időre van kilátás, csapadék nem várható. A Dunántúlon a délkeleti, a Dunától keletre az északkeleti, keleti szelet, olykor élénklökések kísérik. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt, szép napot és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. augusztus 7-én csütörtökön, amikor is a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot pedig Somogyi Márton kezeli, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Kérem, most hallgassák meg műsorismertetésünket, melyben először a műsorismertetés után megismételjük szombat reggelről a reggeli beszélgetést. A műsor vendége ez alkalommal Verebélyi Balázs, junior prímadíjas népi hímző, a népművészet ifjú mestere lesz. A fiatalember elmeséli, mikor és milyen indítatásból kezdődött a hímzés szeretete, milyen értékmentő munkát végez, és persze szó lesz az egyre népszerűbb hímző szakkörről is, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tart.
Általában készítek hagyományos típusú textileket, akár formára, akár színe, hogy ezt a piros-kék palóc világot vissza tudjam hozni, de szoktam már mostanában újabb színállású hímzéseket is készíteni. Például volt egyik évben, hogy a bodonyi hímzésben a zöldet is használták, és akkor egy ilyen pasteles borsú zöld színnel készítettem el a hímzést is, ami jobban használható a mai lakáskultúránkba.
9 órakor híreket mondunk, majd segíthetünk. A mai műsorban a cigánypasztoráció aktualitásairól, eszközeiről, intézményeiről és jó gyakorlatokról is beszélgetünk Bángi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével.
A jó gyakorlatokat mindig úgy olyan sikertörténetként állítjuk be, de hát azt tudjuk, hogy a hétköznapok mennyire sok munkát és feladatot adnak, és mennyire sok kitartásra van szükség. És említhetném itt a szerzetesi jó gyakorlatokat, aminek ugye a szerzetesi létformából, illetve a rendek karizmájából adódóan van egyfajta folytonosság, és ugye ezt említhetjük ugye a szalézi helyszíneket, vagy a ferences szegény gondozó nővéreket, a jezsuitákat, a szeretett misszionáriusait, akik ugye az Egri Főegyházmegye területén is tevékenykednek.
9 órától Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink napról napra című összeállításunkkal jelentkeznek, melyben először különleges ízesítésű eper, cseresznye és megyedzsemek elkészítését ismerhetik meg, majd a Novákném Lakás Zsófia várigazgatóval beszélget Berec Renáta.
Szerettünk volna abban is egy kicsit a családosoknak kedvezni, hogy egyrészt a programokat úgy hirdettük meg, hogy több korosztály számára kínáljunk, a 0-tól 3 éves korig, 3-tól 6 éves korig, illetve 6 éves kor fölötti korcsoportoknak is szétbontva megkönnyítsük a választást, tehát az idei évben már úgy szerveztük a programot, hogy a külön korcsoportokra lebontott programkínálatot is odaadjuk a szülőknek, a látogatóknak, nyilván ezzel az a cél, hogy megkönnyítsük a választást.
Szintén 9 órától Tokai Adónk is külön műsort szor, még hozzá a kilátót, melyben Virtné Diera Bernadett történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatala tagja beszél az Életjelek című könyvről, amelynek ő az egyik szerzője. A könyv a hosszú 60-as évek egyházi kisközösségeiről szól, valamint az őket megfigyelő, perbefogó és elítélő államhatalomról. Rövid részlet következik a beszélgetésből.
Ugye a címben is hosszú 60-as évek szerepel, és a hosszú jelző az arra utal, hogy 56-58-tól indítjuk ezt a történetet, pont azért, mert ott fogalmazódtak meg, vagy volt az egyházpolitikában olyan változások, ami egy teljesen új keretet adtak az állam és az egyház kapcsolatának.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, hírek, utána Kerengő. A műsorban Németh Juliannával, a Somogyiak baráti köre elnökével és Klotz Péterrel, Szőrös Györök polgármesterével beszélget Sallai Éva.
Most már majdnem 1400-an vagyunk a településen, folyamatosan fejlődünk, a lakosságunk létszáma nő. Nyilván ez köszönhető annak, hogy a Balaton közel és az máshonnét érkező emberek nagyon megszeretik ezt a kis települést. A véget, mert aki ide bejön, az egy picit talán érez is valamit, hogy ennek a településnek van egyfajta olyan kisugárzása, amely nyilván arra vonatkozna, hogy az itt élő és az ide látogató emberek jól érezzék magukat.
10:45-kor jelentkezik majd a Lélekszava, és ebben megismételjük Maksó Péter atyának a halál fogalmáról szóló elmélkedését.
Most hallgassuk meg néhány szentnek a gondolatát a halálról, és ezzel egy szép képet kapunk arról, hogy ők hogyan viszonyultak ehhez az elkerülhetetlen pillanathoz. Bellár, mint Szent Róbert írja a Jó halál művészete című művében, amit érdemes elolvasni, és érdemes az alapján készülni a halálunkra. Aki jól akar meghalni, mondja Bellarmine Szent Róbert, annak egész életében meg kell tanulnia meghalni önmagának.
11 órakor hírekkel jelentkezünk, utána Mustármag, ismétlés Kedről, a műsor vendége Marosi Balázs, szerencsi plébániai kormányzó, akivel az egyházi iskolák és plébániák kapcsolatáról beszélgetünk. 11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi hírekkel jelentkezik Sinkovics Andrea. Szólj Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben a mai napon Tienei Szent Kajetán élet történetét ismerteti meg önökkel dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. Névnap és kalendárium című kis műsoraink zárják ezt az órát. 13 órakor ismét hírekkel jelentkezünk, majd hallgassuk együtt, zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb 13:55-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor és maradjanak velünk addig is, műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok.
Whatever it is, take it to the top. Keep moving up, don't you ever stop. Whatever it is, take it to the top. The world's out there waiting, and it's yours for the taking. So come on, get up, it's time to go. Stop hesitating and anticipating to the top. That's your mark, get ready, set, go. So let's go. Cause we'll be moving, yeah. You can make it to the top. Don't stop. We'll be grooving. We're gonna reach that higher ground, yeah. Take it on.
never stop. Whatever it is, take it to the top. You can do what you want to, and your hardest will come true. If you reach for the stars, you can go that far. Stop hesitating and anticipating to the top. That's your mark. Get ready, set, go. So let's go, take it to the top. Don't stop, 'cause we'll be moving, yeah. And we'll be grooving. We will reach that higher ground, baby. I can feel it in my bones. So come on along, yeah.
Take it on up, take it on up.
A little higher,
higher.
Yeah.
Take it on up, take it on up.
We will climb together.
Take it on up, take it on up.
To your high.
Beszélgetés.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunkban ez alkalommal Verebélyi Balázs, junior prémadíjas népi hímző, a népművészet ifjú mestere lesz a vendégünk. A fiatalember elmeséli, mikor és milyen indítatásból kezdődött a hímzés szeretete, milyen értékmentő munkát végez, és persze szó lesz az egyre népszerűbb hímző szakkörről is, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tart. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szorosan kapcsolódik a mi beszélgetésünk az előző két héttel ezelőtti szombat reggeli műsorhoz, hiszen akkor volt szó a kiállításról ott a Civil Közösségek Házában, amin a te munkád is látható volt. Találkozhatunk még valahol a munkáiddal?
Én elkezdeném egy kicsit régebből ezt a történetet is. Én 2007-ben találkoztam a Gyöngyösen élő Fischer Józsefné Saci népiparművésszel, és ő a szakkörébe, én akkor belecsöppentem, így ahogy elkezdtem a középiskolás éveimet, és ott megtanultam egy másik fajta hímzés típust is, a keresztszemeset, amit otthon már annyi, olyan szinten nem hímeztek. És Saci engem ez a népművészet életbe így bevezetett, és akkor elkezdtem én is, hogy kell ezeket a textileket úgy elkészíteni, hogy mai napjainkban használhatóak legyenek, akár a mintakincs, akár a színezés, akár a forma, milyen darabokat készítünk, és Saci ezen az úton bevezetett, így ilyen ifjúság hímző pályázatra is mondta, hogy nevezzünk be, akkor készítettünk 3 darab lakástextíliát, volt egy terítő, egy komód terítő és egy férfi parasztink, és akkor így második helyzet lettem, későbbiekben pedig első helyzet nyertem ezen a pályázaton, és ezek után ilyen felnőtt országos hímzőpályázatokra is beneveztünk a munkáimmal. És akkor így belekerültem ebbe az ilyen népművészeti életbe, és ennek volt már az egy ilyen több éves hozadéka ezáltal, hogy itt is ezen a kiállításon is, mint Heves megyei hímző, megjelentem.
És hát egyébként más elismerésekkel is büszkélkedhetsz, hiszen volt junior prímadíj és népművészeti fiúmestere díjjal is büszkélkedhetsz. Tudatosan fejlődtél ezekhez a magasságokhoz, ha mondhatom így, vagy téged javasoltak ezekre?
A junior prímadíjra javasoltak, ez országos díj volt, nem megyei díj, úgyhogy erre javasoltak akkor egyesületek, az népművészeti fiúmestere pályázat, hát erre készíteni kellett egy dolgozatot, amikor egy témába el kellett merülni, és 5 darab hímzett textilt kellett mellé benyújtani. Ezt többször benyújtottam, és egyszer erre is úgy ítélte a zsűri a munkámat, hogy megérdemlem ezáltal.
Mi volt a nyertes pályamű?
Akkor is ezeket a mit kezdett időben palóchímzéseket készítettem bele, volt terítő, komód terítő, kötény, volt olyan, hogy parasztinget adtam be hozzá, és mindig ezeket később is cseréltem ki, amikor újabb hímzések voltak. Mindig, hogy frissítsem az állomát, hogy nem mindig ugyanazt a több darabot adjam be. Körülbelül olyan 3-4 alkalommal pályáztam meg.
Van egyébként kedvenc darabod, amit elkészítettél, és nagyon büszke vagy rá?
Nekem mindegyik darab mondhatni kedvenc darab, mert akkor abban a pillanatban akkor próbálom minden tudásomat beletenni. Általában készítek hagyományos típusú textileket, akár formára, akár színe, hogy ezt a piros-kék palóc világot vissza tudjam hozni, de szoktam már mostanában újabb színállású hímzéseket is készíteni. Például volt egyik évben, hogy a bodonyi hímzésben ott a zöldet is használták, és akkor egy ilyen paszteles borsó zöld színnel készítettem el a hímzést is, ami jobban használható a mai lakáskultúránkba. De volt olyan, például barnával is készítettem már, tehát hogy nem mindig ez a hagyományos piros-kék, mert hogy jobban ki tudják használni az emberek ezeket a darabokat. A 2024-től itt a Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ahol dolgozok is, ott egy hímző szakkört vezetek, és például ott a szakköri tagokkal most tavaly évben mindenki magának készítette le egy díszpárnát keresztemes hímzéssel, és már ott nem a hagyományos piros-kék színt választották nagy részt a tagok, hanem már ilyen modern színeket, hogy ilyen lazac szín volt bordóval, vagy kék-zölddel, tehát amit ők otthon mindenkinek, hogy melyik színt tudta beilleszteni legjobban a saját lakásába.
Fontos szerinted most a hímzésnek ez a fajta megújulás, hogy egy kicsit próbálják modernizálni, vagy inkább a hagyományos értékeket kellene erősíteni jobban?
A hímzés mindig meg is újították, mert hogy ne legyen, akkor is az volt, hogy ne legyen ugyanolyan, mint a másik, mert ne legyen ugyanolyan, mint a szülői volt, tehát minden generáció is újított akkor régebben is a hímzéseken, meg a hímzéseknek mindig az volt egy funkciója, hogy minek használják, akár egy díszpárna volt régen, akár egy kalácskendő. Ma már ezeket kevés szinten használják, mert ma mondjuk kalácsos kendőt nem is olyan sokat használ az ember, mint régen az az élet szerves része volt. Tehát meg kell újítani ezeket a darabokat, akár funkcióba, akár színbe is, mert például egy hímzett ruhát mondjuk előbb használnak az emberek, mondjuk lehet már mint egy diszpánát, vagy kisterítők, már például ezek a kisterítők sokszor ki is mentek divatból, tehát nem is nagyon lak otthon senki föl például.
De... Milyen lakástextíliákkal foglalkozol? Miket készítesz szívesen?
Hát, nagyrészt tényleg kétfajtára készítjük a darabokat, mert vannak olyan reprezentatív darabok, amiket mondjuk a pályázatokra készítünk több hímzéssel, de oda is szoktam már készíteni olyan típusú darabokat is, amik kevesebb hímzéssel gyorsabban megvalósíthatók, mert ott is tényleg a zsűrizés világában is vannak a hagyományos darabok, és vannak a modern termékek, és én szoktam ilyet is, olyat is készíteni, ez attól függ tényleg, hogy milyen pályázatra készül, mi a kihívás a pályázatnak, vagy mit szeretnék én is belőle készíteni. Mert ha például csinálunk, akár diszpánát csinálhatunk olyan, hogy nagy rész betölti az egész felületét a hímzés, de csinálhatunk olyat, amikor egy sarkába jelenik meg jobban, mert akkor azt jobban is, ha használják, nem sérül annyira a hímzés is, nem kell annyi munkát belefektetni. Ez mindig a funkciónak túl is függ, hogy minek, hogy tényleg dísznek készül, vagy használati tárgynak ezek a darabok.
Az, hogy mondjuk egy-egy minta, nyilván itt a mérettől is függ, tehát, hogy meddig készülnek a minták, de hogy mennyi időt szánsz rá, vagy tehát, hogy a napodnak mennyi részét teszi ki, vagy a hétből hány napot?
Az az igazság, hogy tényleg én is napi 8 órás munkakörben dolgozok, az mellett már este kevesebb idő jut erre. A szakkör is, hogy van ők is, őnekik is azért, hogy kitalálom, hogy mintákat nekik is. Sokszor már én is úgy vagyok, hogy átléptem a hímzésből inkább a oktatói rész felé, és akkor azon belül is mondjuk tervezek a mintákat, hogy ők mondják, hogy mit szeretnének készíteni, és ahhoz én készítek nekik, rajzolom a mintát, hogy amit ők le tudnak hímezni ezáltal. Én keveset szoktam, este már vannak azok az estik, amikor jobban halad az ember, pihentebb, de amikor vannak olyan nehéz napok, akkor már például van úgy, hogy nem is hímzek, mert ez már egyszerűen nem lát a szemembe, hogy az agyam már olyan szinten
lefáradt. Igen, monitor előtt ül az ember.
Igen, és a monitor is még rontja, olyan szemet is tegyük hozzá. Hát változó, ez mindig függ az adott helyzettől, mennyi idő van rá pluszba.
Mondjuk egy díszpárnát, hogyha már kiemeltük a díszpárnát az előbb, hogyha mondjuk a sarkából indított mintáról van szó, az mondjuk mennyi munkaórától áll föl?
Ez is tegyük hozzá az, hogy milyen hímzés van rajta, mert egyrészt
számít
a minta, számít a fonal, meg hogy tényleg mennyi az a mennyiség rajta, mert mondjuk egy gyapjú hímzésből lehet, hogy egy este kivallok egy szabadrajzú mintát, mert nagyobbak az öltések. Ha mondjuk úri hímzéssel kéne mondjuk kihímezni ugyanazt, ami nagyon aprólékos kis minták vannak benne, lehet, hogy egy mondjuk egy fél évig is eltart, csak mondtam valamit, mert hogy annyira aprólékos az a hímzés. Tehát attól függ, hogy tényleg az ember mennyire van pihent is, mennyire a minta, az alapanyagok, ez ilyen összetett dolog.
Hát mert neked mondjuk a rutin ott van a kezedben, tehát biztos gyorsabban végzel, mint mondjuk a szakköri tagok.
Változó, vannak olyan szakköri tagok, mondjuk, akik gyorsabban hímeznek tőlem is.
Beszéljünk kicsit akkor erről a szakkörről, hogy kik járnak a szakkörre, és hogy hogyan jött a szakkör megvalósításának ötlete. Miért tartottad fontosnak, hogy másoknak is átadd ezt a tudást?
Én, mikor elvégeztem Békés Csabára jártam 2019 és 21 között, elvégeztem az OK és képzésen a kéziképi hímző szakirányt, mely ezen kívül volt még egy alapképzés, amilyen játszóházvezetői, utána meg volt még hozzá egy ilyen oktatói modul, és így népi kismesterségi oktató lettem. Ezután én terveztem mindig, hogy szeretnék majd szakkört indítani, és 2024 januárban jött ez létre, akkor az NMI segítségével az aszakkör programban részt vettünk, akkor 20 alkalommal készítettünk Békés megyei hímzéseket, ahol voltak fehér hímzések, szűcs hímzések, gyapjú hímzések, és ezekből készítettünk akkor lakástextilt és használati tárgyakat. Akkor 11 fővel indítottam el a szakkört a Egerben a Esterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpár könyvtárában. Nagy részt kollégák voltak, de ugye a hallomás alapján mindig jött hozzá egy-egy külsős tag is, és amikor az első évnek mondom, de körülbelül ez a fél év intervallum alatt megvolt a kiállítás, utána akkor többen is jelentkeztek, hogy szeretnének még jönni, és akkor kitaláltam ezt, hogy akkor csinálok még egy kezdőcsoportot is. És akkor szeptember végén, október elején úgy indultunk neki, hogy akkor volt egy haladó csoport 4-től 5 óráig keddenként, 5-től 6-ig meg a kezdőcsoport, és akkor így két foglalkozást vezettem le egy-egy óra alatt. Valamikor egy kicsit ezek a határok nyúltak, mert amikor végeztek hamarabb a haladók, akkor mentem a kezdők között, folytattuk tovább. A csapat nagyon összeszokott, tehát most már úgymond össze is nyitottam őket, hogy egy szakkört tartottam egy idő után, és ki mikorra tudott jönni, akkor is foglalkoztam úgy a csoporttal. Próbálom mindig fejleszteni őket. A kezdőknek mindig az volt az alap, hogy mindig, amit ők megtanultak, ahhoz készítsenek el egy darabot. Amikor jön hozzám valaki először, nem tudom, hogy már tényleg hímzette, hogy tud, milyenek a kézügyességei. Ehhez van egy alap mintakendőm, amin az alapöltések megvannak. Egy 2-3 öltés típus megtanultunk, és utána, amikor már ment a láncöltés, akkor mondjuk csináltunk egy tányér alátétet szigetvárvidéki hímzéssel, amiben csak láncöltéses motívumok vannak. És ők akkor szépen egy ilyen 5-6 darabot készítettünk el, amint betanulták így a technikákat, és lett kész hímzésük belőlük. Haladókat meg őnekik is megvolt körülbelül ezek egy turnussal előbb, őnekik pedig fejlesztettük a készségeket. Hogy újabb tájegységet tanultunk, de például őnek is a palócot hoztam be. Volt még a furtai például náluk, mert ott is, hogy fejlesszük azt, hogy sötét alapanyagra, fehér fonnalra készül a hímzés, és azért ott sűrűn kell hímezni, hogy ne világítson át a hímzés közül az alapanyag. De minden szakközösöm ügyes, megugorják ezeket a feladatokat, és akkor így ügyesek lesznek. A haladókkal már például pályáztunk is, idén most rendezték meg a 31. országos kis Jankóbori hímzőpályázatot, és a Heves megyei Népművészeti Egyesület által felajánlott külön díjat nyertük el.
Ó, gratulálok.
Köszönjük szépen. Náluk is megterveztem a mintákat, egy régi mátaderecskei vászontarisznyának a mintáját és egy terítőnek a mintáját dolgoztuk föl. Készítettünk belőle egy ilyen modern ebédlő kollekciót, amiben volt alapterítő asztal középpel, volt tányéralátét, szalvéta hozzá, kenyérkosárkendő, volt egy sima bodó alap sötétítő, ahhoz volt egy vitrás függöny készítve, és még volt egy komód terítő is mellé. Úgyhogy ezek szeptember végig láthatók Mezőkövesden a Művelődési Házban.
Ők mondjuk, akik most a pályázaton már nyertek, vagy hát eleve pályázhattak, ők mondjuk mennyi időt tanultak már?
Ők, akik most benne voltak, akkor néhányan, tehát 4-5-en foglalkoztunk így a pályadarabokkal. Ból egy személy volt, aki már hímez több mint 60 éve, tehát ő jött hozzám is, hogy úgy ismertem meg, hogy ő milyen szépen tud hímezni később. Első alkalommal még nem tudtam ezt róla, a többiek pedig ezt a 20-24 januárjában kezdtünk, tehát körülbelül több mint egy évet foglalkoztunk. Uh-huh. Nem egy legbonyolultabb, technikásabb hímzést hoztam el, tehát olyan típusú hímzést hoztam nekik, amit tanultak, és akkor ezáltal így el tudták ezt már így készíteni.
Azzal te tisztában vagy, Balázs, hogy mennyire fontos tevékenységet végzel ezzel a hagyományőrzéssel lényegében?
Hát több szempontból is nézhetjük. Egyrészt az, hogy tényleg ez is ez a szakkör, és ez egy közösségépítés is.
Mert egyrészt
megvan ez. A másrészt meg én is próbálok arra is törekedni, hogy úgymond anyáink örökségét tovább tudjuk adni. Nekem van egy magángyűjteményem otthon, egy kb. 30 négyzetméter szoba van berendezve, ami tényleg, ha belép az ember, egy 1920-as évek végi szobába lépne be, ahol ugyanúgy megtalálható a vetett tárgy, a szekrény, a szövőszék és egyéb tárgyak is még. Tényleg eredeti darabokat sikerül gyűjtenem, amik még nagyrészt felújítva sem lettek, hanem még olyan jó állapotban átvészelték úgy a évek alatt, hogy be tudtam ezeket rendezni. Olyan körülbelül 2006 körül kezdtem el gyűjteni a régi vászonhímzéseknek először csak a mintáit. Tehát elmentem a rokonhoz, ismerőshöz, megmutattam, milyen ilyen vászonhímzése van, azt vagy ott még eleinte otthonozoltam, aztán elkértem, hogy pár nap múlva visszavinném, és akkor én így elkezdtem így gyűjteni így a mintákat. Egy idő után pedig már volt olyan, aki azt mondta, hogy ó, maradjon nálad, jó helyen lesz ott, hát ismertek voltunk úgy azért a faluba is a családunk, és akkor sok darabot kaptam. Volt olyan, aki utána később eladta nekem ezeket a darabokat, hát körülbelül úgy mondom, hogy gyűjteményen fele ajándék volt, a másik fele vétel.
Egy csodás értékmentésről van szó akkor, mert hát tulajdonképpen nem csak magát a tárgyat mentett, hanem a motívumot is.
Igen, mert hogy ezeket én egyelőre ez volt a terv, hogy eddig gyűjtsem a mintát, meg a darabokat, és most már az van idővel, hogy ezeket fel tudjam majd dolgozni.
Miért fontos ez szerinted, főleg a mai világban?
Hát egyrészt, hogy tudjuk azt, hogy honnan jöttünk mert ezeket, meg én is mindig, ha egy-egy új mintát találtam, én örültem neki, és ezt szeretném, hogy ha más is mondjuk készít, és lát például darabokat is, akkor ők is akkor örömmel tudják ezeket készíteni. Meg a hímzés is, hogy megmaradjon, mert az, ha azt nézzük, egy jó ilyen agyfeldolgozás is, vagy hogy mondjam ezt, hogy agy nehéz nap után leül az ember, azt próbál fókuszálni, ilyen stresszlevezetésnek is nevezhetjük, hogy csak arra koncentrálunk, meg vannak azok olyan személyek is, akik mondjuk időtöltésnek is használják.
A szakköri tagok egyébként a szakkörön kívül is sokat gyakorolnak? Gondolom adsz házi feladatot nekik?
Én úgy szoktam csinálni, hogy szeretem azt, hogyha ott előttem elkezdik a hímzéseket, hogy pár öltést ott felöltenek előttem, hogy lássam, hogyha nem jól csinálják, vagy hogy nehogy rosszul rögződjön a technika. Például a haladó csoport, az jobban szeretett ott előttem valni, a kezdők pedig inkább otthon szerettek készíteni. Mindenkinek megvan az a saját kis helye, ahol jobban halad, jobban rá tud fókuszálni, jobbak a fényviszonyok, és ezt, és, tehát mindenki így van. Én is jobban szeretek otthon az íróasztalomnál hímezni, mint más helyen, mert az van megszokva.
Kényelmes, meg nyugodt körülmény.
Igen, meg tényleg a fényviszony, meg minden.
Most, hogyha a szakkori tagokat nézem még, ők akarnak ezzel komolyabban foglalkozni, mint mondjuk te? Tehát, hogy valami plusz tevékenységet felvenni az életükbe?
Én a szakkori tagokkal én ezt nem titkoltam, hogy én kétféle típusú hímzéseket szeretnék vele készíteni, amiket pályázatot készítünk, meg olyanokat, amiket saját maguknak, akár tényleg maguknak használt darabuknak, vagy barátoknak, ismerősöknek, rokonoknak. Tehát, hogy én mondtam, hogy ez a két típust itt meg lehet különböztetni, hogy mindig, ha tanulunk egy új tárgyat, abból lehet készíteni valamilyen darabokat. Akár egy neszeszert is lehet, akár például lehet egy övet, egy blúzt, vagy tényleg díszpánát, más lakástextilt. És például ezek mennek is tovább, mert például látta, hogy mondjuk levatta a hölgy a kötényt, akkor már látta volna a barátnő, és szeretett volna, hogy nekem kell mondjuk olyan hasonló, mondjuk tésztazsák, vagy mondta másik, hogy nekem meg kell a lánya, hogy szeretnék olyan kötényt én is magamnak. Tehát van olyan, hogy több darabot készítene belőle, mert hogy már szeretné a család is többi tagja, és hogy legyen neki is egy-egy ilyen darab.
És egyébként olyanban nem gondolkodtál, hogy az elkészült darabok, amik nyilván nem az értékmentésről van szó, de hogy az elkészült darabokat mondjuk piacra kirakni?
Egyelőre még ilyennel nem foglalkoztam.
De kocérkodsz vele?
Későbbiekben lehet, hogy lesz. Az az igazság, hogy én így a munkám mellett én így nem nagyon tudok készíteni darabokat, hogy így a szakkörbe, hogy még hogy lesz-e ilyen, azt még nem tudom mondani, mert hogy még tényleg még az elején vannak, hogy tanuló fázisban vannak. Elképzelhető, hogy lehet ilyen is.
Mert hogy ennek azt gondolom, hogy erre mindig van kereslet, de hogy ugye már itt az előző beszélgetésben is, ami a kiállításról szólt, akkor arról beszélgettünk Bádár Miklósnéval, hogy mennyi munkaóra, mennyi befektetett idő van ebben az egészben, és hogy ugye nem lehet érte annyit elkérni, mert annyit nem adnak meg érte az emberek.
Hát ha azt nézzük, mondjuk valunk egy zsákot, vagy egy neszeszert, lehet, hogy elkérünk érte mondjuk 1500-2000 forintot, mert mondjuk annyit adnak érte szívesen a vevők, de amúgy lehet, hogy 5-6 ezer forint is benne van, hogyha kiszámítja az ember tényleg a ráfordított időt, meg mindent, tehát, hogy beszerezni az alapanyagot, úgy külön előkészíteni azt, hogy első mosás után mondjuk ne menjen tönkre a hímzés benne, ráfordítani a hímzést, tehát igen, egy idő után néha nézhetjük azt, hogy a kézimunkázás sose volt úgy megfizetve, mint ahogy meg kellett volna, de meg olyan darabokat készítünk, nem biztos, hogy el tudja az ember adni.
Mert hogy ugye ezeket otthoni használatra saját maguknak készítették, tehát nem kellett megvenni vagy eladni valakinek, hogy ebből legyen profit, hanem elkészítették azt otthon, amire szükségük volt.
Igen, igen, ez így van, mert hogy igen, saját maguknak készítették ezeket a darabokat a régi paraszti világban meg csak, amely ott is meg volt egyezve akkor is, hogyha nem voltak ilyen specialisták, akik nem tudott hímezni valamilyen okból folytán, ők akkor ugyanúgy elkészítették mondjuk a reprezentatív darabokat, akár mondjuk a vőlegény ingeket is így készítették, hogy a vőlegénynek szép legyen az inge, kivaradták azzal a asszonnyal, és akkor ők vagy pénzt, vagy valami javat adtak érte, akár mondjuk terményt, akár mondjuk malacot, vagy valamilyen elők, ők meg így cserélgettek így régen. Napjainkban ezt azért elég nehéz így meghatározni, hogy most konkrétan, hogy mennyit fizet az ember, vagy hogy háziparos időszakokban ebbe tényleg jó működött, mert nekik is megvoltak, hogy mennyi összeget kell kivarni darabokat egy hónapba, és akkor ők azt akkor kiémezték, de nekik ez volt a munkájuk akkor, tehát ők nem jártak el máshova dolgozni, hanem csak ezt csinálták, vagy esetleg, ha dolgoztak is, mellette éjszakáztak, és úgy készítették el ezeket a darabokat.
Mondtad, hogy gépi hímzést is tanultál, azt alkalmazod egyébként? Volt, hogy alkalmaztad, vagy csak a kézi?
A gépi hímzésben mi Jenei Anikótól, népiparművésztől megtanultunk rendesen a liselést, végig megtanított minden, nem mondom, hogy minden technikáját, tehát hogy olyat, hogy el tudtunk készíteni akár egy kisebb liselterítőt is. A kalocsainak is van egy egyszerűbb verziója, például ez a szabadgépi tűzésnek nevezik, amikor csak a körvonalát körbe készítjük a mintával, és ez egy gyorsabb típusú hímzés. Ilyenekből már készítettem egy-két kisebb darabot is, csak rendes gépi hímzése az az igazság, hogy annyira rá kell az ember kezének állni, meg ha kiesik a gyakorlatba, akkor nem megy olyan szépen. Tehát sokszor én is azt még, aki van, most olyannal megcsináltatom, de néha ez a szabadgépi tűzés fog meg engem is jobban belőle.
Akkor ez nem is egyszerűbb, mint a kézi hímzés?
Ezt is be kell gyakorolni tényleg. Tehát itt meg az, hogy én nem tudom ezt mechanikus géppel, vagy elektromos géppel készíteni, nekem tényleg van egy régi zinger varrógépem is, lábbal és én hajtom, és ott meg kell tanulni ezt a technikát, hogy az egy lebutított varrógépről beszélünk, ahol nincsen a lenyomó talp, és le van alul az alsó orsó teljesen feszesítve a szál rajta, hogy feszesen és a felső szál mozog, és ezáltal egy hímzőráma befeszítve az anyagot mozgatjuk finoman, és tényleg ott azért ez a finom mozgást bele kell a kéznek meg kell szokni, hogy tényleg vékony legyen, szép, és akkor egységes legyen sűrűség. Például, vagy egymás mellé menjenek az öltések, azért ez egy kicsit nem egyszerű feladat.
Ha visszatekintek itt a régi időkre, azért ez tipikusan női munka volt. És azért itt vagy te kuriózumként, aki férfiként beleállt ebbe, és hát tényleg nem csak, hogy beleálltál, hanem hogy olyan mértékben szívügyednek tekintett szerintem ezt az egészet, hogy eleve ez is nagyon különleges. Néztek rád furcsán azért, hogy te fiúként, férfiként ezt a fajta hobbit választottad?
Az az igazság, hogy régen is voltak férfiak, akik ezzel foglalkoztak, mert a szűrszabók, akik bőrökkel dolgoztak, azért ők is férfiak voltak, és ott is, ha megvolt mellette még a női is, a mintákat mondjuk ők vitték föl az alapanyagra. Például a nagykunságon, például ott is egy csomó ilyen férfi van, aki híres szűrszabók voltak, és ők jártak tanulni is akkor másik településekre, és például Mezőtúról is volt olyan, aki Debrecenben járt el tanulni, mert hogy akkor ez volt így a szokás, hogy átment, visszatért is utána szűcsmester lett idővel. Én nekem is a osztálytársak, barátok elfogadták mindig ezt, hogy voltam meg az asszonyok közé, és amikor beültem még fiatal gyerekként, ők sem mondták, hogy ne menjek.
Vannak hát te voltál a kedvencük akkor, nem?
Igen. Vannak férfi hímzők az országban, a népművészeti szinten is, meg aki ilyen hobbi hímzőként is vannak. Ez is egy ilyen, tényleg nők szokták jobban készíteni, de a férfiak is azért vannak néhányan, akik készítik ezeket a darabokat.
Mivel készülsz most, vagy mi dolgozol most? Készülsz-e kiállításra, következőre, vagy valami nagy projekted van-e?
Most még, hál' Istennek, most ez a nyári szezon, hogy van, most van a pihi, a saját időszak, amikor úgy semmi úgy különösebb dolog nincs elkezdve, vagy pályázat, amíg nem készülünk, úgyhogy ilyen apróságok vannak otthon elkezdve, amiket próbálok befejezgetni, hogy az idők alatt így felgyülemlenek.
A szobát egyébként kinek készíted? Magadnak készítetted el magát a szobát, vagy szeretnéd majd egyszer bemutatni, vagy szoktad bemutatni?
Ez a magánygyűjteményem, mert úgy vagyok, hogy egyelőre csak én értékmentés szempontjából készült el. Amikor kaptam a Junior Prima díjat, akkor 2 millió forintot kaptunk vele jutalmul, vagy ajándékul, és akkor rendeztem így be ezt a részét, hogy lehetőségbe a körülményekhez alkalmazkodva ezt be tudtam így rendezni. Meg az, hogy a darabok, nekem előtte mindig külön voltak, volt, ami a szobában volt, volt, ami a garázsban volt, másik helyen, és így be tudtam így pakolni, egybe, fizikailag is egybe van, és száraz a szoba, nem mennek tönkre a darabok. Hát vannak, amikor megnyitottam, akkor többen voltak látogatók, kérésre most is lehet, megmutatom, ha valaki szívesen szeretné, és tudunk egyeztetni időpontot, de az az igazság, hogy én is nappal, hogy dolgozok, ezért így mellette nem tudok ilyen 8 órás nyitvatartást tartani. De kérdésre meg tudom mutatni bárkinek.
A szakkori tagokat például el szoktad vinni?
A szakkori tagok még nem látták, mert tavaly még nem úgy alakult akkor az időszak, hogy ki tudtam volna őket vinni, és most egy 5 év után egy tisztasági festés volt, mert meg a fal is egy kicsit rossz állapotban volt, úgyhogy rendbe tettem, úgyhogy szeptemberben tervezünk egy kisankóból is kiállítást megnézni velük. Az lenne egy út, meg egy út lenne egyszer, majd hozzám így kijönnek, és akkor mutatok nekik darabokat.
Lehet egyébként, hogyha valaki kedvet kapott, lehet még csatlakozni a szakkörhöz, vagy ez már teljesen telített, és a kapacitásodat már meghaladta?
Hát még egy-két fő esetleg, még ha csatlakozik, őket még el tudom vállalni.
Haladót vagy kezdőt?
Én úgy vagyok vele, hogy majd bejön, lehímzi előtt darabokat, azt meglátjuk, hogy melyik csoportba tud beleférni, meg a tudása alapján. Az az igazság, hogy olyan 20 fő fölé nem nagyon szeretnék menni. Tehát egy pár, két fő még esetleg tovább léphet, de már 30 fős már az nem tudok fizikailag mindenkivel foglalkozni olyan szinten, persze, hogy akár már csak két szót is váltunk a szakkörön, nem hogy még komoly fizikai átadást tudjak neki adni. Tehát azt szokták mondani, olyan ideális, mondjuk olyan 3-5 fő egy szakkör életében, mondjuk, akik velük úgy bánnak, ezért is hozta létre az a szakkör is mondjuk ezt az ötfős csomagokat ezáltal. Én jobban szeretek mondjuk olyan 10 fővel még bánni jobban lehet, de már a fölött azért sok. Tehát már fizikailag nem lehet annyit meg időbe sem vállalni, mert már akkor nagyon belenyúlik az ember az estébe, ha még egy csapat lenne.
Hát akkor lehet, hogy szomorú tény azoknak, akik mondjuk szeretnének szakköri tagok lenni, hogy azért a fluktuáció akkor nem jellemző rátok.
Hát voltak igen, akik most lemorzsolódtak belőle, mert hogy elmentek szülni vagy valami, de hogy most ezáltal lesz, később hogy lesz még, az még a jövő zenéje.
Egyébként anyagilag ennek milyen vonzata van? Már a hímzésnek, az anyagok beszerzésének, ez drága mulatság mostanában?
Hát nem mondom, hogy olcsó, én a szakkori tagokkal úgy szoktam, úgymond kb. Ilyen egységcsomagokat csinálunk, hogy azt a mennyiséget veszik meg ők, amiket fel is dolgoznak ezután darabokon. Én otthon spajzolni szoktam azért, mert ha elmegyek egy helyre, akkor nem egy-két méter anyagot veszek, hanem akár többet is veszek, mert hogy ezáltal, ha úgymond utiköltséget vagy benzint is spórolunk, meg hogyha olyan időszak van, mondjuk, hogy tél, akkor nem biztos, hogy az ember el tud menni és be tudja szerezni, és ezáltal van egy kisebb raktálam otthon ezekből, meg tegyünk hozzá mondjuk a hímzőfonalak, mondjuk mi nem is mindegyik kapható most egy ideje, mert hogy van ilyen hímzőfonal gond most így.
Beszállítói gond, vagy gyártási gond?
Hát a Nagyatádi Cérna gyár, ami volt ez a kóc gyár, az most elvileg bezárt már majd egy éve, és most jelenleg nem tudjuk. Tehát vannak hímzőfonalak, amik kaphatók most, csak nem megy olyan olcsóbb dolgok ezek.
Szerettem volna erre rákérdezni, hogy vannak-e bevált helyeid, vagy ragaszkodsz-e bizonyos márkákhoz, úgymond?
Nagy részt szoktam, hogy ha úgy beugrok idegelbe ide a Érsek utcában lévő rövidárukba, de más helyeken is, például Mezőkövesden is van egy bolt, ahol szoktam járni. Békés Csabán van a Hímezd Magad Kft., akinek webshopjuk van, tőlük is szoktunk rendelni. Meg ahol talál az ember olyan minőségi hímzése alapanyagot, ami jó lett, akkor én szoktam venni.
Igen, de hogy ezt honnan tudod, mondjuk, ha egy webshopot nézünk, hogy milyen lehet a minősége annak az anyagnak?
Hát, ha olyan van, akkor veszünk egy kis darabot belőle, és akkor ezáltal meg tudjuk ítélni, hogy jó lesz az anyag nekünk, vagy nem. Futottunk már bele olyanba is, hogy megvettük az alapanyagot, és akkor utána nehéz ezzel lehetett használni, mert nem volt jó minősége.
Az alap, hogy mire fogtok majd hímezni, az mennyire drága, vagy mennyire fontos az, hogy jó minőségű legyen?
Attól függ tényleg, hogy mit készítünk el belőle, mi lesz a funkciója, és a funkcióhoz alkalmazkodunk mindig, mert mondjuk egy lakástextilje az lehet, hogy egy vastagabb típusú alapanyagot is megveszünk, lehet, hogyha azt ebből egy női blusz csinálunk, az már annak nagyon vastag és nehezen lehet vasalni, vagy más funkciója van, tehát ezt mindig ahhoz alkalmazzuk, hogy hozzá, hogy milyen típusú legyen az az alapanyag. Színbe is változó, mert mindig meghatározza tényleg az, hogy mit készítünk belőle.
Hát, hogyha akkor valaki kedvet kapott mégis ahhoz, hogy megkeressen téged, hol tud veled kapcsolatba lépni, hogyha szeretne még szakköri tag lenni?
Facebookon tud engem legegyszerűbben elérni, vele Bíj Balázs néven megtalálnak.
Nagyon szépen köszönöm, Balázs, hogy itt voltál velünk.
Én
is sok
köszönöm.
Sikert kívánok.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Verebélyi Balázs, junior prímadíjas népi hímző, a népművészet ifjú mestere volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Kosszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.